Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utazz okosan! Ha szeretnél kevesebb pénzből eljutni A-ból B-be, ha kényelmes, jó szállásra vágysz korrektáron, vagy nincs ingyedre, hogy az utazási keretet felét egy autókölcsönzőnél hagyd, akkor már is jó helyen jársz. Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas, a 90.9 Jazzy utazási magazinja. Bízz magadban! Utazz okosan!
Jó estét kívánunk! Ismét itt vagyunk az Okos Utas magazinnal a stúdióban, F. Szabó Emese.
És Ács Gábor.
És milyen témák? Hova utazunk? Ja, ezt szoktuk kérdezni. Hova utazunk?
Horvátországba.
És meg?
Balatonhoz.
És meg?
Várjál.
Nem, Balatonra!
Hát ezt mondom.
Ezt Horvátországba, Balatonhoz, igen.
Igen.
De volt egy harmadik, és már én sem emlékszem. Na, akkor ezt jól beharangoztuk.
Figyelj, utasbiztosításra.
Megnéztem az adásmenetet.
És jó. Ez a kettő van.
Konkretizálva ez a kettő van, sok mindenről beszéltünk, való igaz. Én meg már a Balatonba is belegabajodtam rögtön. Balatont azért említjük, mert ismét vonatoztunk egy jót, és vannak ott azért okos lehetőségek. Nyilván, aki akarjuk kerülni az autózást, akkor mindenki tudja, hogy melyek azok az időpontok, amikor hát erősen esélyes a dugó, meg azt is mindenki tudja, hogy a vonat, hát mindenki, sokan gondolják, hogy a vonat meg lassú, meg büdös, meg még folyamatosan késik is, úgyhogy csak gyorsan elmondjuk, hogy mi ebből a valóság per pillanat. Sokat késik, néha, ez igaz, de átlagban azért ez a 10-20-25 perc, ami rendszeresen összegyűlik, bár vannak pontos vonatok is. Nagyon-nagyon telített ilyenkor a Balaton part, és egy egészen összetett rendszert épített fel a MÁV, de hülye nevű vonatokból, aminek a rendszerét, ha valaki csak alkalmi felhasználó, akkor semmi értelme kiismerni. Aminek van értelme szerintem rákeresni a vonatösszeállítások szóra például, és akkor látjuk, akár vannak oldalak, amelyek meg is mutatják, hogy milyen jellegű a vonatunk. Ez azért fontos, mert van, aki vállalja a hagyományosat, van, aki kimondottan szereti a hagyományos vonatokat, amiből lehet nézelődni, lehúzni az ablakot, és hadd lobogjon a hajunk. Van, aki viszont azt mondja, hogy akkor szigorúan a légkondi is alacsony padlós, kényelmes, igaz, elővárosinak szánt, de hát most már tényleg bő egy óra alatt ott van a Balaton elején, akár az északi, akár a déli partra megyünk.
Annyira kíváncsi lennék arra a statisztikára, hogy kik, rajtad kívül, kik szeretik a lehúzhatós,
meglepően sokan,
büdös régi vonatokat?
Nincsen statisztikám, de meglepően
sokan. Hát tudom,
sokan,
hogy nincs statisztikád, meg a kisebbséghez tartozó, például akkor nyilván szeretnéd.
Akik nem szeretik azt a kockázatot futni, hogy 16-ra hűtik őket, már pedig ez elég kondis vonatok belül fordulnál.
Hát, legalább 40 fok lesz, igen.
A kettő közötti átmenet nyilván az ideális. Vannak a hagyományos vonatok, két óránkénti ütembe a déli partra, és ezen felül például most már légkondis motorvonatból adják ki a két óránkénti mindenütt megálló hótlassú vonatot is, de van, ahol csak az áll meg, és nincs választásunk. Persze, át lehet szállni rá az óránként induló express vonatról Siófokon, plusz vannak az ország túloldalról érkező váltavatos kocsi összetételű express vonatok Szegedről, Záhonyból, Miskolcról, északi partra is, déli partra is, ezek vannak, de ami szerintem igazából fontos, hogy a Balaton mentén az utazáshoz vannak nagyon jó lehetőségek, és ezt a MÁV kicsit emelte az árat, de az továbbra is működik, tehát van Balaton napi jegy, illetve van Balaton három napi jegy, fiataloknak kedvezménnyel, tehát nem feltétlen függ a diákigazolványtól, ezeket érdemes fölmutatni. Kicsit hülyén van a rendszere, tehát bárhonnan, bárhova utazunk, ha applikációban veszünk egyet, akkor fölajánlja, és akkor mindig arra érdemes rákeresni, aminek az ára 1090 valány forint, az ár alapján látjuk az egynaposnál is, és utána egy pillanatra a szívbajt hozta rám, amikor 24 órásként másnap utaztunk fel, és nem találtam meg a rendszerben, mert egy pillanatig a lejártak között is, meg az érvényesek között sem mutatta a napjegyet, aztán valamit frissített a rendszer, és akkor az érvényesek közé behozta, de egyszer onnan már eltüntette. Tehát ilyen apróságok vannak, de tényleg miután nagyon gyakran járnak, és próbálják a menetrendet tartani, de egyszerűen lehetetlen, mert egy megcsúszik onnantól kezdve az egész nap nehéz szinte helyen helyre állítani. Szóval érdemes abszolút menni
a vonatokkal. Azért erre nekem mind, és... bocsánat, hogy csak hogy közbevágok, mindig az jut eszembe erről, amikor az állásbőrzén megkérdezte egy fiatalember a mávosokat, hogy informatikus nem keresnek el, és akkor azt mondták, hogy ott nem, most nincs felvétel. Tehát, hogy ez alapján, ahogyan hát, ez az applikáció
működik. Mert a legjobbak működik. Már ott voltak.
Ja, igen, hát ez látszik is az applikáció működéséből.
Mi a gond az applikáció?
Hát az imént vázoltál egy problémát a 83 közül, ami szerintem nézd, abszolút nem felhasználó barát.
Elsőre használni, az
botrány. Horror. Hát igen.
De ez nem az applikáció hiba, egyszer annyira bonyolult a jegyrendszer. Tehát amikor utazol, és különböző kedvezmények vannak a különböző utasokra, amikor az egyik vonatra időnként pluszba gyorspotért, tehát nem egész ez, maga a rendszer a nagyon bonyolult,
a baj
az,
nehéz kezelni. A baj az, hogy csak a MÁV által logikusnak gondolt sorrendben lehet a változókat beállítani. És azt szerintem egy agyrém. Na mindegy, hát, ne menjünk ebbe bele részletesen.
Hát nem lehet a te agyadra
nem,
fejleszteni.
Az átlag felhasználó agyára kell fejleszteni az
applikációkat. Jó, lehet, hogy nekem MÁV gondolkodás van a fejemben valamennyi. Én meglepően...
Figyelj, én az adóhatóság honlapján igazodom ki, tehát, hogy ki hol.
Oké. Én meg viszonylag kevés. Hát szerintem nem tudom, egy 4 óra 20 perc sűrű káromkodás után rájöttem a logikájára, és onnantól kezdve 5 perc alatt
szerintem
meg tudok
ez
venni, és át tudok alakítani. Igen, tehát az, hogy hogyan x-elem ki a kedvezményeket, hogyan applikálom bele az embereket, amikor tényleg többen utazunk együtt. Jó, tehát ott azért... Most arra, hogy már működik, most már rájöttem a logikájára, most már így működik, de aki tényleg először megy és ismerkedik vele, azért azt szálljon rá több időt, tehát ne a vonatindulás előtt 10 perccel kezdjen bele, mert akkor le fogja késni. De az nagyon fontos, hogy ebből voltak problémák, lehet nem újdonság, de érdemes elmondani, főleg mert össze-vissza mennek a Balatonparton a vonatok, hogy ha már az ideje jött a vonatnak, akkor nem adja a kéjét. Tehát hiába érünk oda X állomásra, és egy 1/4 órát késő vonatra éppen föl tudnánk szállni, ezt meg tudom oldani, hogyha pénztárba veszem a jegyet, meg ha az automatából, az applikációból nem, mert az csak időre adja ki. A mi vonatunk már szerinte elment, a késéssel nem számol, és innentől kezdve csak a következőre ad ki jegyet. Ha a következőre veszem meg a jegyet, erre meg felszállok, ott meg megbüntetnek, mert elvileg még arra nem érvényes. Úgyhogy érdemes mindig korábban a menetrend szerinti indulás előtt már megvenni az applikációban, hogyha késik a vonat. De ha látom, hogy késni fog, mert erre már jó megoldások vannak, lehet követni őket, akkor is a menetrend szerinti előtt meg kell venni egyet, meg különben később. Nem tudom. A balatoni kedvezmények pedig tényleg jók, érdemes őket kihasználni, és a buszra is érvényesek. Tehát, hogy éppen olyan ritka helyzet áll elő, hogy a busz előnyösebb. Ez például az északi parton, ahol a vonat elkanyarodik, és meg át kell szállni, Badacsony és Keszthely között érdemes lehet a buszra is felszállni vele, arra sem kell külön fizetni, úgyhogy a Balaton parti utazgatásokhoz ez tényleg jó. És mondom, a déli parton már egyre több a légkondis motorvonat, hogyha valakinek ez fontos, illetve a gyorsvonatokon is most már a többségén van IC-kocsi, hogyha valaki tényleg kényelemre vágyik és így akar utazni. Szóval érdemes vonatozni a Balatonparton. De csak az egyik témánk volt, mi volt a másik, be kell harangozzuk. Jaj, hát Kede kollega, Horvátországban.
Okos utas Balást kell beharangozni.
Igen, aki Horvátországból fog jelentkezni. Mindjárt aztán nagyon fontos változás a Wizzernél. Hát amikor múlt pénteken este arra lettem figyelmes, hogy rápillantottam néhány árra, amit vártam, hogy majd kicsit csökken, és majd jó megveszem, és ezzel szembe fölment, utána arra lettem figyelmes, hogy egységesen, teljesen ugyanarra az ára ment föl egy csomó jegy, akkor még nem gondoltam, akkor még azt gondoltam, hogy valamit buherálnak, aztán majd visszaáll. Volt eltelt, most már lassan 4 nap, és úgy tűnik, hogy teljesen új árazási rendszert vezetett be a Wizzair, úgyhogy ennek a részleteit is majd megbeszéljük. Úgy tűnik, ha ez így marad, és ez komoly, már pedig 4 nap alatt, ha nem így lenne, akkor már változtattak volna, akkor elköszönhetünk a 10 eurós
jegyektől. Ki kell dobni az okos utas kiskertét.
Hát azt nem. más kell alkalmazni.
Másik fejezetet kell fellapozni.
A lényeg az így röviden, hogy egy mondatban, hogy csak az első egy-két hónapra dinamikus az árazás, azon túl majdhogy nem van egy minimum ár, ami alá nem mennek, hatósági árszerűség. Persze nagy igény van, drágább lehet, de olcsóbb nem, és nagyon sok útvonalra ez magas 40 euró. Tehát olyanok, amikre eddig 10-15-ért lehetett menni, most 40 arra egyáltalán nem megy, például az összes nagy-britanniai járat ilyen, tehát London is, ami egy elég nagy holderő változás, hogy ezt is majd kielemezgetjük a műsorban. És a biztosítás téma?
Biztosítás. Ez csak onnan jutott eszünkbe, hogy itt a reptér káosz idején felmerültek bizonyos utasbiztosítás beli szolgáltatások, mint a járatkésésre, törlésre, podgyász elhagyásra, podgyász késésre vonatkozó díjak, hogy ezzel most mi van itt most, ezt kiveszi a biztosító, fizet erre, nem fizet, megéri-e itt egy magasabb szolgáltatási csomagot vásárolni, vagy nem? Ezt próbáljuk meg majd kielemezni.
Remélhetőleg akkor is még lesz idő visszatérni, úgyhogy ezekkel várunk benneteket. Mindjárt folytatjuk. Folytatódik az Okosutas magazin, és mielőtt Horvátországba kalandozunk, gyorsan megfutjuk ezt a Wizzair rendszer átalakítást. Természetesen ez még nem 100%, de hogyha 4 napig él egy rendszer, és már akciót is küldenek az új rendszer keretében akcióról értesítést, akkor azért valószínűleg is tudjuk, hogy nem valami felkészülés, hanem egy tudatos átállásról van szó. Eddig nagyon leegyszerűsítve, folyamatosan, dinamikusan mozogtak az árak, távolabbi jegyeknél is az volt látható, hogy ha nem érkezik egy foglalás, akkor napról napra több jegy kerül be ugyanabba az árkategóriába, illetve kezd el csökkenni az ár, majd ha nincsen foglalás, akkor egy nagyobb csökkenés következik, és elég jól kiszámíthatóan mozogtak az árak. Persze ezekbe egy-egy nagyobb foglalás mindig bekavarhatott, és voltak benne nagyobb elmozdulások, de a rendszer az ilyen volt. Ezzel szemben változott meg, és most az látszik, hogy szeptember 1-től van egy határ, addig még nyárra dinamikusan mozognak, és az a furcsaság is előáll, hogy ahol meghatározták szeptember utánra a minimumárat, augusztusra azokon a napokon, amikor éppen talán nincsenek olyan sokan, még a dinamikus árazás következtében ez alatt is lehet jegyekhez jutni. Ellenben szeptember után vannak az olcsóbb útvonalak, ahol egy 20 eurós minimumárat látni, illetve, nem bocsánat, 25 euróst, ami diszkontklubbal 15, ebből azért van néhány, tehát azért ez még nagyon jó vétel, nagyon jó ár, viszont elég sok útvonalra ez 40 euró, illetve klubtagsági nélkül 50 euró. Ebből az következik, hogy és ez nem magyar specialitás, amiközben a magyar új utasokra kivetett adóhoz, hanem az egész hálózaton ez megy, tehát most jegyek, több 100 000 jegy van ugyanazon az áron, nagyjából szeptembertől egészen jövő március végéig változatlan áron, ez a 50, illetve 40 euró.
Úgyhogy lehet fedezni valami mintázatot, hogy melyik a 25 eurós és melyik az 50 eurós?
Ami korábban is olcsók voltak, ha budapesti útvonalakat nézzük, ez a Brüsszel alsó, akkor Milánó, mi van még, ami, hát még van néhány, ami eddig is olcsó volt, azok az alacsony kategóriában vannak. Ami viszont, ami nagyon látványos, hogy már a múlt héten is szépen leestek az árak őszre, mégis betették őket a magasabbik kategóriába, tehát, hogy én még pár napja vettem 3900-ért osztóba a jegyet, most ez is 40 euró lett, tehát 16 000, és még klubtagságival együtt. Portót is nézegettük, az is nagyon olcsó volt, az is a magasabbba került, meg hát az összes brit útvonal, ami nagyon látványos, tehát London, Edinburgh, Birmingham, illetve Liverpool, ez mind egységesen, és mondom, több sok ezer jegy, mind ugyanannyiért, tehát 50 vagy 40 klubtagsággal, lényegében az összes.
Ez azt jelenti, hogy nem lehet tudni, vagy nem lehet majd normálisan egy utazást tervezni, mert vagy megveszem drágán, vagy bízom abban, hogy esetleg leesik hónapon belül, aztán ha nem esik le, akkor pedig kénytelen leszek sokkal drágábban.
Hát ugye ez most egy új rendszernek látszik, és ugyanis kívülről nézem, hát ebből most nagyjából annyi következtetést tudunk levonni, hogy valami újjal próbálkoznak, aztán miután a üzleti modell lényege az, hogy a gépet tele kell tölteni, tehát egyszerűen nem tehetik meg, hogy nincs tele a gép, mert hogy a kiegészítő szolgáltatásokból származik a Wizz Airnek nagyon komoly bevétele. A kiegészítőkből nagyobb bevétele származik, mint a jegyár bevételből. Tehát egyszerűen nem tetik meg, hogy nem rakják tele a gépet, és adnak el egyéb mást az utasnak, mindenféle egymás mellett ülést, csomagot, autóbérlés közvetítés, szállás közvetítés, mindenből még jön, és akkor még lehet ezeket sorolni. Úgyhogy gondolom, hogy az, tehát így maradhat az, hogy az utolsó egy-két hónapban majd a dinamikus ár az életbe lép, és akkor viszont tényleg azon, amit te mondtál, hogy akkor vagy szerencséd van, a pont a te járatodra, hogy akkor kezd el leesni, sokkal később fog leesni, és nem lehet hónapokra előre. Nem áraz el a hónapokra előre a rendszer, mint eddig. És nem azt mondom, tehát ugye nyilván ez 50 euró, ez egy eddig is, nagyjából ez az átlagár, amin szokták a jegyeket eladni, csak ez úgy szokott kijönni, hogy vannak nagyon olcsók, meg vannak a végén már nagyon drágák, és erre fölépült sok-sok év alatt egy algoritmus. Hogyha ezt kidobják és új rendszerrel kísérleteznek, akkor az egy nagyon komoly változás, és nyilván azért csinálják, hogy még ettől a bevételeik növekedjenek. Hogyha nem jön be, és mondjuk azokon az útvonalakon, ahol eddig mondjuk 10-15 életet menni, és odarakják a fix 40-et, de utasok ezt nem veszik meg, akkor nyilván kénytelenek lesznek vagy lejjebb hozni az árat, hát vagy bezárni az útvonalat, ez a kérdés, hogy mi az opció, hogy mi az alternatív, vagy akkor ezzel is kísérleteznek-e. Úgyhogy ez az, amit nem tudunk. Ami látszik, hogyha ez így marad, akkor tényleg az útvonalnak egy szűk köre lesz elérhető 15 eurótól, és innentől kezdve fölfele, és elég sok, ami eddig tényleg filléres volt, például Londonban is azért mindig is voltak. Most a nyár nagyon drága lett, és a mostani nyarat, ha nem számítjuk, akkor azért mondhatjuk, hogy egyrészt kivesszük a számításból, mert úgy tűnik, hogy nagyon durva utazási csúcs lett, és mindenki a nyárra csoportosított bele mindent, amikor ráébredtek az emberek tényleg, hogy ez a Covid most talán eltűnni látszik tavasszal. És pont most, amikor tényleg nagyon olcsó lett volna az ősz, és hetek óta mentek lefelé az árak, most átalakították a rendszert, hogy ne mehessenek, hogy ne menjenek tovább. Meglátjuk, nyilván attól függ majd a kísérlet siker az ő részükről is, hogy tudnak ezzel több bevételt szerezni. Ha nem, akkor majd változtatnak. Úgyhogy ennyit látunk most ezzel kapcsolatosan. Folytatódik az Okos Utas magazin, és ahogy beharangoztuk, itt van velünk Okos Utas társunk, a vonalban Gede Balázs, egyenesen Horvátországból. Szia!
Sziasztok! Köszöntöm a hallgatókat is!
Papucsban, fürdőgatyában, tengerparton, hajósejtem.
Igen, tökéletes, hogy minden rajtam van, amit felsoroltál.
Búvár szemüveg?
Igen, hát vagy szivar az ujjait
között. A szivar?
Az nem most van, az majd egy későbbi program. Most itt nem akarok egyébként, szemmel láthatóan nagyon kevés a dohányos, és ez tök jó. Annak ellenére, hogy a teraszokon itt-ott engedékenyek és lehet összékelni, de egész egyszerűen ciki lenne itt a strandon bárhol is füstölni. Nagyon kevesen élnek ezzel, úgyhogy ez egy nagyon klassz tendencia.
Jó, de tegyük hozzá, te is kocafüstölő, élményfüstölő vagy, tehát te is általában.
Hát a szivar az olyan eleve, ugye, úgyhogy az abszolút, igen. Mm-hmm. Na, akkor mondok egy-két dolgot.
Igen, egy-két nagyon praktikus dologra vagyunk kíváncsiak. Nemrég érkeztél, és hát te az első estének megadjuk a módját típusú utazó vagy, aki ott rögtön a gasztronómiai élvezetekbe veti magát, úgyhogy hogyan jutottatok el, milyen a helyzet most ott, az első élmények, illetve az első este?
És hát egyáltalán hol vagy?
Egy Piszák nevű kis halászfaluba. Ezt a tulajjal beszélgetve derült, hogy összesen 200-an lakják, és ilyenkor van 500 darab helyi, akik alapvetően Omisból jönnek át, mert itt vannak villáik vagy apartmanjaik, és ők ilyenkor szezonálisan abból élnek, hogy ezeket kiadják, de alapvetően omisi életőségűek, mint ahogy a maga a halászfalu is Omis közigazgatás alá tartozik, Split megyében van, és akkor ebből be is lehet lőni, hogy nagyjából hol vagyunk. Omisnál lejjebb egy picit, de még nem Makarszkánál, tehát a két jól belőhető, nagyobb tengerparti település közé esik ez a kis halászfalu.
És miért pont oda mentetek?
Na, ez nagyon jó kérdés, köszönöm, ez pont én vagyok az illetékes, de azért, mert nagyon, ez egy viszonylag késői szervezés volt, és nagyon ránk ijesztett az a híráram, ami arról szólt, hogy most mindenki ide jön, ami Horvátországba. És maga a horvát idegenforgalmi hivatal is arról tájékoztatott, ugye, hogy valószínű, hogy az idei lesz a történetük legerősebb éve, tehát hogy az összes külföldi számát vagy vendégészakát tekintve ez lesz egy legerősebb, hanem a legerősebb évük. És akkor ijedtünk be, azt mondtuk, hogy akkor kicsit lejjebb jövünk, mert amikor zsúfoltság van, az azért megállott a felső isztriai részen, meg a felső dalmát részen, ide a közép részre már úgy szorványosabban érkeznek, mert hogy messzebb van, sokat kell vezetni, ott van a most speciálisan a benzinár is, ami még szóba jöhet a büdzsé tekintve, és arra gondoltunk, hogy itt nem lesz akkora tömegnyomor, és ez egyébként bejönni látszik, mert elég jól. Tehát már a lefelé úton is lehetett látni, hogy itt azért már úgy csak úgy hébe-hóba jönnek a merészebbek és a 800 kilométert levezetni szándékozók, 750, és ez így jónak tűnt ez a fajta szervezés, úgyhogy így bögtünk rá, még itt nem voltunk, és ez lett. Van ennek egyébként egy másik aspektusa, hogy miért pont ez, mert ez a fene nagy érdeklődés azt is jelentett, hogy 3 vagy 4 apartman kinéztünk más részeken, ami jónak tűnt volna, és megfelelő lett volna, és amíg reggel azt megtaláltuk, majd délután, amikor mind a ketten otthon voltunk meló után, akkor azt mondtuk, hogy na jó, ezt foglaljuk le, mert ennél jobb nem lesz, addigra azt elvitték. És ebből mondom, 3 jég is volt.
Tehát 3-szor játszottátok.
Igen, és akkor egyszer indítottunk egy nagy rohamot, ezt megtaláltuk, jó lesz, oké, kérem. És kész, nem volt. Azért itt az árak is nagyon elmentek, azt is figyelembe kellett venni, mi szeretünk közel lenni a tengerhez, és amit említettem, ugye, hogy jobb lenne a nagyon nagy tumultust elkerülni. Úgyhogy így ebből a halmazból sikerült ezt kivenni, és egyelőre.
Na, és milyen az környék, milyenek az első benyomások?
Még esetleg a lefele útról, mert azt rendszeresen eljátszom, hogy ugye a szervezett út Horvátországban, én megkockáztatom, hogy nagyon kevés van, de attól még létezik ez a turnus dolog, ugye ez a szombati indulás és az akkori tömegezés, úgyhogy mi direkt vasárnap indultunk, és ez is bejött, mert nagyon jól lehetett jönni, és a Border Watcher, hadd említsem megint ezt az alkalmazást, ezt a határfigyelő alkalmazást, ami megint nagyon praktikus volt, és nagyon pontos megint. Ez alapján tudtuk a napon belüli indulást úgy belőni, hogy én még így határhoz nem érkeztem, hogy nem volt időm elővakarni a személyimet, mert már ott kocogtatta a motorháztetőt a határőr. Egész egyszerűen beérkeztem hozzá elsőnek. És akkor vettem elő a doksikat, fölmutattam, és már mentünk is tovább. Olyan 9:30 magasságában volt vasárnap, és gyönyörűen lehetett jönni. Alapvetően tök jó volt a lefelé út. A szokásos, a zágrábi, meg az isztriai csomópontig kicsit erősebb, utána, hogy szétszélettünk, már javult a helyzet. Erdőtüzet láttunk Split környékén, az nagyon ijesztő volt, ott egy hegytető lángolt nagyon erősen, és óriási fekete felhőt, füstöt vont az égre. És az abszolút ilyen hangulatromboló volt, mert akkor még esőfelhő is volt, meg eső is volt, ami valahol jó volt, mert nagyon segíthette az oltást, nem tudjuk az eredményét, de egy ilyen összefüggő vízfüggöny szakadt le az égből, úgyhogy nekünk vezetni kellemetlen volt, de valószínűleg a tűzoltóknak köszönték az égi áldást. Ez volt az egyetlen időjárási anomália, amit láttunk, meg az erdőtűzből egy ilyen kis részlet. Na, hát és akkor itt lent én azzal jöttem le, összeolvastam mindent, hogy micsoda drágulás, hogy majd én megszáfolom és kitalálom. Jelentem, nem tudom megszáfolni, hogy nincs nagy drágulás. És nehéz is lenne, ugye hát csak a tavalyi kuna árfolyama, ahogy számolgattam, és váltástól függően, hogy tavaly hogy sikerült, meg most hogy sikerült, valahol a 10 meg a 12 között romlott el a forinthoz, vagy a forint romlott el a kunához képest. És hát nekik is van egy ilyen hivatalos 9-9-es felesi inflációjuk, tehát azt összeadva már azért érezni lehet, hogy drágultak elég keményen, és hát a tapasztalat is ezt mutatja. Tehát most mondjak pár dolgot, a közérben egy kilós csirkeme 70 kuna, tehát 3600 forint, egy sör mondjuk 8 kuna, ami 450 forint, és az ő helyi sörük, tehát nem egy nagy nemzetközi márka. Nem akarom ezzel lehúzni, mert nagyon is jó portéka, csak az árazás tekintetében viszonyításként mondom.
Aha, értjük.
Az éttermi számlák azok megint csak, tehát ugye mindig a pizza a menekülő útvonal az étteremben, mert azt mondják, hogy csak nem akart éppen egy nagy hedonista haltállal nyitni, vagy bármikor azt fogadni.
Na de te mindig azzal szoktál akarni, első este, nem?
Ez most is megvolt, csak ezt okosságként nem említem, nem mondhatom el, hogy egy 400 tunás haltállat bevertünk.
Szerintem ennyi kitérő belefér az okosságból.
Ez az okosság része szerintem. Nálunk is mindig az szokott lenni, hogy eszik a junkot mindenhol, és van egy dőzs. Egy dőzs nap van.
Igen.
Amikor rendes étel teszünk, igen.
Igen, nekünk is van egy nagyon erős, és akkor onnan kezdünk el visszaesni, ahogy ugye az első nap már lekopasztjuk a büdzsé felét, és így előre haladva egyre szolidabb a menü. Szóval igen, egy ilyen kétszemélyes tengergyümölcs és haltál az 400 tuna egy tengerparti étterembe, ami azért már ilyen 22.000 forint. Mm-hmm. Alapvetően az ételek is ilyen 60-80-100 tuna körül vannak, és mondom 80 a pizza. Tehát azt egy olyan 4300 forintból lehet megúszni. Az éttermi sör az meg 20 alatt nem nagyon van. 20 és 25 között.
Aha. Hát ugye a pizza most már egyébként itt is óriási áremelkedés volt egyébként. Én legutolsó pizza rendelésnél
néztem.
Igen, néztem nagyot, igen, hogy már a 2800 az szinte akciós, úgyhogy igen.
Igen, pontosan, úgyhogy tulajdonképpen már picit hozzá leszünk szoktatva otthon, így már nem olyan nagy meglepetés az isteni jár.
Okay.
Még egy fontos dolog, ez egy ma reggeli élmény, és pont a párommal azon keseregtünk, hogy be kell mennünk Omisik halpiacra, hogyha valami friss halat akarunk, pedig ez halászfalú, hogy van ez. Erre ma reggel a pékhez menet egy pár halász ott árulta a portékáját. Úgyhogy vettem is egy fél kiló garnélát és két arany durbincsot.
Jó, a doradá, hát nincs is annál jobb, jó, mint egy friss doradá.
Ugye? Oh. Ugye? 130 tuna egy ilyen összetételű pak. A rákot marékkal, tehát azt szerintem 60-65 is van így ránézésre dekára. Úgyhogy így a két személyes haltál gyakorlatilag kiváltható, és ez biztos, hogy frissen fogott, én mindig szkeptikus vagyok, elhiszem az éttermesnek is, de a halásznak inkább.
Igen.
Úgyhogy még ez
tudom. Szóval igen, ma is meg lesz a két személyes, csak saját készítésben. Úgyhogy...
Igen. Megkutoltam, és van itt két haverom, két pita. Azok a belsőségnek nagyon örültek, azokat reggel megtöntem vele, elégedetten elvonultak, szerintem most alszanak estig, aztán majd hazafele megint kunyerálnak valamit.
Jó.
Így vagyunk itt errefelé.
Oké, és akkor a látnivalókról, mert kirándulásokon majd még legközelebb, akkor még beszélünk, úgyhogy ezek most
jó,
az első
rendben,
friss
igen,
élmények.
Jó, rendben, alatt még, igen. Még erősen a pihenős fázisban vagyunk. Ma este már elmegyünk Brellába és Makarszkára, de még alapvetően azért össze kell rakni a többi napot. Ugye, meg tervben van egy Dubrovnik, mert innen már nem annyira vészes, azt hiszem 160-170 kilométer.
Akkor az nem maradhat ki. Aha, na arra külön igen. Kíváncsiak leszünk, igen. Jaj, ez a Dubrovnikban. Na, Balázs, nagyon szépen köszönjük, további jó pihenést, és akkor majd még, ha hazajöttél, akkor folytatjuk.
Oké,
szia.
A Gede Balázs mesélte friss horvátországi élményeiről, mi pedig mindjárt folytatjuk az Okos Utas magazint. Ez még mindig az Okos Utas magazin, még van pár percünk, és ígértük az utasbiztosításos témát, tehát utána néztél, hogy mit tud, mire jó.
Egyrészt az utasbiztosításnál az nem a 250 eurós kártérítéses balhé, az egy tök más, az egy teljesen más. Az utasbiztosítás azon túlmenően, hogy ha összetörjük magunkat, akkor hazahoznak, meg ápolgatnak, azt jelenti, hogy ha lekésük a járatunkat, törlik a járatunkat, elhagyják a csomagunkat, vagy elkirabolnak, stb.
Na, de a 250
akkor,
is erre szólna.
De akkor a biztosítási díj, vagy biztosítási szerződésben meghatározott összeggel kárpótolnak.
Függetlenül attól, hogy jár-e az uniós szabályok értelmében.
Így van, attól teljesen függetlenül ez jár sztrájkra, Viszmajorra, a mindenfélére.
Tehát itt mindegy, hogy mitől késik a gép.
Így van. Azért ugye ez egy biztosítás, aminek az a lényege, hogy egy elvileg előre nem tervezhető esemény bekövetkeztére kötöd. És nekem eszembe jutott, hogy na de hát most a reptérkáosz idején Ez inkább előre tervezhető esemény az, hogy késik, törlik, elhagyják, stb.
Hát nagyjából 60% esélyünk van rá, hogy ez bekövetkezik.
Igen, tehát ezt mondhatjuk, hogy ez pillanatnyilag egy arbitrázs az utasoknak, mert a biztosítók nem álltak neki ezen filléreskedni, ugyanúgy kifizetik a járat késésre, járat törlésre, podgyász, elhagyás és podgyász késésre is az előre meghatározott összeget. Nyilván az utasnak mindent meg kell tennie azért, hogy az utazás megvalósuljon, illetve a kár az csökkenjen, tehát nem, valahogy igazolnia kell, hogy megpróbálta a csomagját összeszedni, mit tudom én, de továbbra is fizet a biztosító.
Most egy mezei utas biztosításról beszélünk?
Nem, pont ezt akartam mondani, ezek emelt uh-huh. szolgáltatások, a kopaszban nincs benne, esetleg a járattörlés, de más nincs benne. Ez ilyen arany, meg nem tudom, ilyen platina fokozatú, tehát a legdrágább csomagokban van benne, de ez uh-huh. igazából néhány száz forint többletköltség
per nap,
tehát ez végül is, uh-huh. ha már kötünk biztosítást, akkor lehet, hogy megéri egy jobb csomagot választani, és azon belül...
Főleg a mostani káoszos
így
időkben.
Így van, főleg a mostani káoszos időkben. Ami itt fontos, hogy a biztosító járattörlésnél nem fog helyettünk intézkedni. Asszisztencia nem tartozik bele, utólag fogja megtéríteni a költségünket, tehát igazából a légitársaságnak is ki kell fizetnie minket, és a biztosító.
Tehát hangsúlyozom, teljesen független az, hogy törölték a járatot, a légitársaság köteles elvinni.
Így van.
Szállásra. Ha nem viszel, mert szokták azt mondani, hogy bocs, nem tudtuk elintézni, intézd magad, akkor ő kifizeti. De te, ha van biztosításod, akkor még ezen felül még egyszer.
Így van, megkapod. Így van. De ez is utólagos, tehát ott azért helyben nekünk kell intézni, kicsengetni, számlát kérni mindenről.
Tehát sem a légitársaság nem segít, sokszor. Elvileg kell neki, de nem tudunk felhívni egy ügyfélszolgálatot, hogy akkor én most mennék itt a hírbomba, vagy valahova.
Nem,
vagy adjon nekem, éjfél van, és akkor avonnal kérek egy szállást a környéken.
Ez nem működik, nem sajnos. Működik, igen. Ami a podgyászt illeti, ha elhagyják a podgyászunkat, leegyszerűsítve a reptéren, mert hát most minden elképzelhető, akkor nagyjából olyan 300-500 000 forint az az érték, amire egy teljes csomagot biztosítani lehet, azon belül pedig a műszaki cikkek, tehát laptop, fényképezőgép, mit tudom én, az egy ilyen 100-150 000 forintos tétel. Ez összességében nagy valószínűséggel nem fogja fedezni a teljes csomagnak és tartalmának a cseréjét. Tehát elsőre soknak tűnik ez a 500 000 forint, ez ugye elhagyásra vonatkozik, vagy ha teljesen.
És ez is azon felül van, ami a légitársasággal kötött szerződés értelmében jár.
Hát ez a biztosítás, igen. Biztosítási csomag. Így van,
de
így van.
De amúgy is a légitársaság is fizet, de...
Ja, igen, csak azon felüljel. Tehát, hogy azért érdemes nem olyan cuccokat föladni a gépre, ezt többször hangsúlyoztuk, ami pótolhatatlan. Ha késik a podgyászunk, akkor egy néhány 10 000 forintos tétel az, amit a biztosító tud fizetni. Ezt azért...
Mennyi késés után fizet?
Ez ilyen 6-8-12 óra. Aha. És egyre...
És a járatkésésnél ott mennyi számít késésnek?
Ott is nagyjából ezek a... Aha. Igen, igen. Tehát ha késik a csomagunk, mondjuk egy napot, fél napot, akkor ugyanúgy a szükséges cuccokat, amiket be kellett szerezni, annak a számlája ellenében fizető biztosítás, ez lehet néhány 10 000 forint. Van okay. Nagyon kellemetlen, ha mondjuk a futócipőnket hagyjuk el, és indulunk a versenyen, akkor ez a tétel sokkal nagyobb lesz, de hát nem lehet mindenre berendezkedni.
Értem. Futócipőkézi podgyászban.
Futócipőkézi podgyászban. A laptop mellé. Így van.
És a bugyi mellé. Természetesen, mert hogy fehér neműnek és alapvető dolgoknak, egy napi váltásnak szintén lennie kell, ahogy szoktuk mondani. Ó, hát nagyon érdekes információ. Köszönjük szépen.
Hát
reméljük,
igazán, nincs
is hasznos volt, úgyhogy ezzel be is fejezzük a mai műsort.
Na, hát akkor olvassátok az okosutást, hallgassátok a jazzit, bízz magadban, utaz okosan. Sziasztok!
Kapd el a következő járatot, és utazz okosan! Okos Utas, a 90.9 Jazzy utazási magazinja hangzott el. Bízd magadban, utazz okosan!